A legújabb törvények már kötelezővé teszik, hogy a mozgássérültek számára is járható legyen az orvosi rendelőkhöz, iskolákhoz, hivatalokhoz vezető út, alacsony járdaszegély, lépcső mellé épített lejtő, épületeken belüli liftek és mozgássérültek által is használható illemhelyek létesítésével. A törvény betartatása azonban lassan megy, mert a döntéshozók sok esetben még mindig nem segítenek.
Handicap. Magazin fogyatékos emberekről minden pénteken 13 órától a 98 MHz-en.
Mindenkinek szép napot kívánunk innen a Civil Rádió stúdiójából. Eltelt egy hét, úgyhogy újra handicap rovatunkat hallják, melyben fogyatékos emberekről szólunk, de persze nem csak fogyatékos emberek figyelmére számítunk. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, valami frappáns bevezetőt szerettem volna mondani, és közben megjött a vendégünk, úgyhogy nyugodtan fáradjanak be így élő adásban, azt fogják hallani, kedves hallgatóink, hogy megérkeznek a vendégeink, illetve vendégem, pontosan. Tessék, parancsoljon, foglaljon helyet. Szóval, hogy valamilyen frappáns bevezetőre akartam készülni, de hát megmondom őszintén, hogy a téma is annyira rendhagyó itt a handicap rovatban, hogy a felvezetést azt most így elhagynám, egészen egyszerűen csak annyit mondanék, hogy igazából nem is értem, hogy a fogyatékos emberek, vagy a fogyatékosság hogyan is kapcsolódik a fizika oktatásához, a fizika tanulásához, a fizika tudományához, és akkor szerintem erre a kérdésre nem sokára választ is kapunk. Vendégem Dávid Gyula fizikus, az ELTE TTK fizikai intézetéből, és az FSK, igen, az FSK akadálymentes programiroda vezetője, Szent Katolnai Miklós. Jól mondtam, mindenkinek a titulusát jól mondtam. No, hát a frappáns bevezetőm ugyan elmaradt, lett helyette egy frappáns antré, de azért ez mit sem volna annak az érdekességéből, hogy azért én már elég régen foglalkozom fogyatékos emberekkel, és megmondom őszintén, hogy a fizika és a fogyatékosság kapcsolatával eddig még sehol nem találkoztam, és most az ELTE TTK egy olyan programot indított, amelyben ez egy fontos dolog lehet, mármint hogy a fizikával kapcsolatos tudás hogyan jut el az emberekhez, főleg olyan emberekhez, akik információs hátrányban szenvednek. És akkor először az FSK képviselőjétől kérdezném meg Miklóstól, hogy talán már sikerült annyira levegőhöz jutni, hogy sikerül ezt kifejteni, de gyakorlatilag egy olyan ember számára, aki mondjuk nehezen hal, vagy nehezen lát, tehát pont az információból van kizárva, egyáltalán hogyan lehet számára átadni, okítani tudást, főleg mondjuk egy ilyen nehéz tudást, mint mondjuk a fizika, mert azért, ha visszaemlékszem a fizika óráimra, akkor nem volt éppen egyszerű.
Hát jó napot kívánok mindenkinek, a hallgatóknak. Én igazából egy távolabbi spektrumból közelíteném meg ezt a dolgot, nem annyira konkrétan a fizika oldaláról, erre majd itt lesz a kollega úr, aki valójában szakember ennek a témának. Én inkább abban az irányban közelítenék, hogy az akadálymentesítéshez, az egyenlőségi hozzáféréshez kapcsolnám ezt a történetet, hiszen mint minden szolgáltatáshoz, közszolgáltatáshoz, ehhez is a felsőoktatáshoz is hozzá kell, hogy férjenek a fogyatékos fiatalok. És az ELTE-nek ez az előadás sorozata egy ilyen példaértékű kezdeményezés, hogy bemutassák azt, hogy valóban meg lehet oldani úgy bármilyen típusú előadást, hogy az minden egyes hallgató, minden egyes résztvevő számára megfelelő módon hozzáférhető legyen, és hallható, érezhető, olvasható, tehát akadálymentes legyen. És itt konkrétan ugye egy olyan típusú előadásról van szó, ami valóban nem hétköznapi, hogy az atomokról, a csillagokról, a fizikával kapcsolatban halljanak előadást az emberek, de ha belegondolunk, egy átlag hallgató, aki jár felsőoktatás intézménybe, és kapcsolódik ehhez a területhez, és miért lehetne ez egy fogyatékossággal élő fiatal, ez teljesen normális, hogy a szakjához kapcsolódó tudásanyagot azt megkapja, és hozzáférhetővé válik az oktatók előadásmódja, az intézmény felkészültsége és infrastruktúráján keresztül.
Még mielőtt rátérjünk konkrétan a fizika oktatásra, vagy hát magára a programra, azért gyorsan megkérdezem, hogy korábban már ugyan szóltunk erről, de talán kevesen tudják, vagy még kevesen tudják, hogy ma már ahogy végül is ön is mondta, nem, nem akadálymentesítésről beszélünk ma már, ennek sokkal kiterjesztettebb változata ez az egyenlő esélyű hozzáférés. Ezt egy pár mondatban, nem tudom, hallgatóknak fel lehet-e vázolni, hogy mi a különbség a kettő között?
Én azt gondolom, nagyon egyszerűen is közérthetően mondom, az akadálymentesítés az a egyenlő esélyű hozzáférésnek a része, inkább egy eszköze. Az egyenlő esélyű hozzáférés azt mondja, hogy minden információhoz, szolgáltatáshoz egyenlő esélyű módon hozzáfér, és kell biztosítani, legalábbis a közszolgáltatások szintjén ugye a törvény és a jogszabályok erre vonatkozók elsősorban, bár azt gondolom, hogy minden egyéb más szolgáltatásra is, amelyet igénybe vesznek az állampolgárok, ezt így biztosítani kell. Szóval az a lényeg, hogy biztosítani kell ezeket a szolgáltatásokat, és az akadálymentesítésről általában még most is, bár egyre inkább el tudunk szakadni ettől az általánosítástól, de mindig ugye a fizikai, ha már itt a fizikáról volt, szóval a fizikai akadálymentesítés ugrik be az embereknek, tehát hogy a mozgássérültek számára, a mozgáskorlátozottak számára biztosítva legyen a bejutás, az akadálymentes mozdulás, stb. Az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjánél sokkal többet mond, minden egyes fogyatékossági csoportot beleért a saját fogalomkörébe, és az információk, a tárgyi környezet és a szolgáltatások akadálymentesítését írja úgymond elő. És erre vonatkozóan adnak ugye egyrészt a jogszabályok követelményeket, másrészt pedig hát főleg nálunk és a egyéb szakmai és érdekvédelmi szervezetnél kidolgozott mindenféle anyagok olyan támpontot a megvalósítóknak, hogy hogyan kell ezt az egyenlő esélyű hozzáférést megteremteni. Tehát ez egy sokkal tágabb fogalom. Ha úgy mondjam, az Európai Unióban már egy teljesen bevett vagy szokásosnak mondott fogalom, és azt gondolom, hogy Magyarországon is már történik egy ilyen váltás, hiszen csak nagyon egyszerű példaként az állami közreműködő szervezetek, intézmények, akik pályázatokat hirdetnek meg az akadálymentesítések végrehajtására, már most nem azzal a címmel jelennek meg, hogy közszolgáltatásoknak az utólagos akadálymentesítése, hanem az a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséhez való támogatásra írnak ki pályázatot, és ebben már beleértik a rámpa építéstől egészen az akadálymentes weblapok elkészítéséig minden olyan munkálatot, amely az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez kapcsolódik.
És akkor most térjünk át a konkrét előadásokra, mert hogy nekem olyan emlékeim vannak még ugye általános iskolából, meg középiskolából, hogy hát a fizika azért egy eléggé látványos tantárgy is tud lenni, ha mondjuk nem éppen elméleti síkon oktatják, legalábbis nekem ezek a fizikai kísérletek ugranak be, de persze nyilván azért ennél sokkal komplexebb egy egyetemi szintű fizikai előadás, de pont olyan emberek számára, bár itt a mozgássérültekről is szó van, ők nem kommunikációs, hanem mondjuk másfajta hátrányban szenvednek, de főleg egy látás és hallássérült ember számára, aki ugye tényleg pont a fontosabbból van kizárva a tapasztalati utakból, tehát hogy egyáltalán a fizikai folyamatokat lássa, vagy hallja számára. Egyáltalán hogyan adható át az a tudás, ami mondjuk a fizika területén fellelhető? Hogyan lehet nekik tanítani a fizikát?
Üdvözlöm a hallgatókat, mert én is az egyetem névében először is hadd mondjam azt, hogy sajnálom, hogy eddig nem hallottak arról, nem ez az első kezdeményezésünk. Két évvel ezelőtt már volt egy hasonló előadás, és annak a nagy sikerének a nyomán próbáljuk most ismét, sőt lehetőleg egyre rendszeresebben ezt megcsinálni. Mi abból indulunk, így a fizika szép. Nyilván nekünk ez a legszebb, de a több természettudomány is szép, érdekes és hasznos. Az egész 20. századnak az a tapasztalata, hogy a fizika behatolt a mindennapi életbe, az, hogy mi itt egyáltalán beszélni tudunk a rádión, és mások az interneten nézik, hogy az internetet is a CERN-ben, a fizikai kutatóintézetben találták ki, tehát ez mind a fizikának köszönhető. Ezzel szemben rohamosan és drasztikusan, katasztrofálisan csökken a közönség körében a fizika iránti érdeklődés. És legfőképpen, ami a legrosszabb, a középiskolások körében. Egyre kevesebben jelentkezik, pontosan az egyetemen fölemelték a létszámot, de úgy látszik, a legokosabb emberek elmennek jogásznak vagy mafiózónak, mert pénzt akarnak keresni. És néhány teljesen fanatikustól eltekintve kevesen jelentkeznek az egyetemre, nem csak fizikára, hanem egyéb természettudományos szakokra is. És idén azt hiszem elértük a minimumot, nulla hallgató jelent. jelentkezett fizikatanárnak. Néhány év múlva a középiskolában.
Tehát nem is indult semmilyen
Indul, bocsánat, mert szakasz megy, mert együtt hallgatják a nem tanárszakosokkal, de néhány év múlva egyszerűen nem mennek ki az egyetemekről fizikatanárok, és akkor ki a fene fogja tanítani. Most még van néhány ősbőrény lelkes fizikatanár, akik még régről itt maradtak, és próbálják tanítani. Vannak szegény helt és olyanok, akik mindennel most már tele van a hócipőjük, ilyen fizikatanárok, és legközelebb már nem lesznek. Mi is azt szeretnénk, hogy ez a fizikának az a szépsége, érdekessége minél több emberhez eljusson. Ezért indítottuk 5 évvel ezelőtt ezt a sorozatot. Kinek? Hát elsősorban középiskolásoknak. Azért, hogy a középiskolások ne csak az a néhány fanatikus, lássák, hogy ez szép és érdekes. Nem az, amit általában tanítanak. Általában kapnak az emberek ilyen 3 betűs képeteket, U=R-szerű, és azt kell megegyezni, melyik kettőt kell összeszorozni.
Hát ez igazából.
3 ilyen képletet egymásba értesülni. Én tanítottam középiskolában is, beszélgettem sok középiskolással. Utálják, egyszer utálják, mert nem tartják érdekesnek. Mi azt szeretnénk megmutatni, hogy ez érdekes. Ezt mindenkinek meg kéne mutatni. Mivel foglalkozik ez a sorozat? Egyrészt azzal, hogy a fizika nagyon sok és sok érdekes dologgal foglalkozik. Itt van rajtam ez a póló, ami ennek az előadásnak a reklámja. Atomtól amőbán a Földön és az emberen keresztül a csillagokig és a galaxisok, tényleg mindennel. Másrészt azt szeretnénk megmutatni, hogy nálunk az egyetemen mindezzel foglalkoznak. Az előadóink azok itt az egyetemen kutatnak és tanítanak, illetőleg innen elszármazott a világban szanaszét működő emberek, például a CERN nagy gyorsítójából, ahonnan most sok hírt lehet hallani, onnan közvetlen információink vannak, hiszen a mi munkatársaink, hajdani tanítványaink ott dolgoznak. Ezek eljönnek és elmesélik, pontosan nem egyetemi szinten, nem képletekkel, hanem lefordítva érdekes ábrákra, szövegekre, mesékre, élményre lefordítva elmesélik a középiskolásoknak. Egyrészt azt, hogy mi újság a fizikában, másrészt, hogy nálunk itt az egyetemen ezzel foglalkoznak, és hogyha ide jöttök hallgatni, akkor ezzel ti is foglalkozhattok. Szoktak beszélni például hallgatók, olyan hallgatók, akik már egyetemista korukba bekapcsolódnak a tudományos kutatásokba, és maguk is részt vesznek a kutatómunkába, nemzetközi jellegű eredményeket tudnak produkálni, cikkeket írnak, és így tovább. Tehát néhány év alatt be lehet ebbe kapcsolódni, úgy, hogy ott van az ember az kutatás frontvonalában. Hogy jön ehhez az egyfélre?
És akkor most eszembe jutott egyébként Stephen Hawking, aki szintén pontosan nagyon súlyos mozgássérült, ennek ellenére milyen tudományos tevékenységet folytat.
Működő fizikus volt, amikor ez a betegség elkapta, mindenki azt hitte, hogy néhány év alatt meghal, belepusztul, és hát természetesen a kutató munkáját abba kell hagyni. Most már lassan
ikonnyává vált, nem a fizika tudománynak.
Hát ez részben már a médiának szerintem tényleg nagy tudós, és ő nem adta fel. Annak ellenére, hogy mindenféle akadályba ütközött, ő folytatja, és az élvonalban maradt, és így folytatja a kutatást. Nyilván ezt nem várjuk el mindenkitől, de a részünkről az a hozzáállás, hogy ezt az élményt, hogy a fizika szép és érdekes, ezt mindenkinek át kell adni. Teljesen független attól, hogy ő most fizikailag vagy valamiféle módon korlátozott. Abszolút természetes lenne. Sajnos ez nem megy magától értetődően. Ugye ez az épületünk, amiben itt dolgozunk Lágymányoson, 10 éve költöztünk ide, pontosan a 12 lesz már ide. Annak ellenére, hogy modern és mostanában épült, azért nem akadálymentes. Tehát a legtöbb teremben például ferde, lépcsős előadótermek vannak, oda nehéz bejutni. Járnak természetesen hozzánk is mozgássérült, vagy egyéb fogyatékkal élő hallgatók. Mindig extra problémák vannak, hogy legalább a sor lépcső, a legfelső lépcső, hova kell váltani. Van hál' Istennek olyan termünk is, egy nagy, a legnagyobb előadóterem, ami jól megközelíthető. De az egyéb problémák azok fennállnak. És ha azt egyelőre még nem tudjuk megcsinálni, bár ugye az lenne majd a végső cél, hogy minden előadás abszolút természetességgel mindenkinek elérhető legyen, ne kelljen azon problémázni. Emberi jog. Hogy ha érdekel, akkor hallgassa meg. Egyelőre itt még nem tartunk, de legalább azt szeretnénk, hogy ezek a bevezető előadások, amivel ide lehet csábítani a hallgatóságot, ez ilyen legyen. A sorozatunk az a tanulmányi időben 2 hetenként van, www.atomchill.hu címen elérhető. Nem tudjuk mindegyiket akadálymentessé tenni, nem tudjuk mindegyiket megközelíthetővé, de néha megpróbáljuk. Most az az alkalom, hogy az egyetem 375. alapítási évfordulóját fogja ünnepelni márciusban, hogy Pázmány Péter 1635-ben hozta létre az egyetemünk elődjét. És mindenféle ünnepségek folynak az egyetemen, ehhez hozzá kapcsoltuk ezt az alkalmat. Előadás sorozatunkból kiválasztottunk egy olyat, amely külön kapcsolódik az LT-hez, hiszen Eötvös Loránd munkásságáról is lesz szó. Pontosabban arról, mit csinált 100 évvel 15-ről 5-ös Loránd az ő gravitációs ingájával, és ez hogy, hová fejlődött ma, a mai tudomány segítségével mit tudnak a geofizikusok, fizikusok, csillagászok, egyebek a Föld alakjáról. Aki ezt elmondja, Timár Gábor, a geofizikai tanszéknek a vezetője. Ő ugye nem fizikus, de hozzánk járt annak idején, én is tanítottam, és fizikai módszereket használnak. Erről fog beszélni 5-ös Lorántól napjainkig, és a jövőben miről lesz szó. Ez tényleg látványos és érdekes ábrákkal, egyebekkel ezt kísérlek. Mit lehet ilyenkor csinálni? Hát először is maga az előadó terem az fizikailag megközelíthető, rendben van, sokan be tudnak jönni. Lesz jeltolmács. Az lenne a természetes, hogyha minden előadással lenne jeltolmás. Ez további problémákat is jelent, mert meg kell beszélni például a szakkifejezéseket. Fizikai szakkifejezések általában nem szerepelnek a jeltolmács képzésnek az anyagában, ezt külön a jeltolmácsal egyeztetni fogjuk.
És ez ugye megkérdezem, hogy a felső szintűben sem szerepel?
Hát felső szintű jeltolmács képzés még nincs Magyarországon. Egyenlően egy OKS képzés, egy 1200 órás OKS képzés keretében lehet jelnyelvi tolmáccsá válni, vagy jeltolmáccsá. Ezt ugye az ELTE Báczi Gusztáv gyógypedagógiai főiskolai kara indítja, amikor van rá lehetősége. És azt azért elmondom, hogy mi dolgozunk azon, már így a háttérben, hogy előbb-utóbb legyen.
Egyetlen létezik ez a fogalmi apparátus a jelnyelvben, amit mondjuk a fizikára lehet alkalmazni?
Hát én azt gondolom, hogy vannak olyan alap szavaknak megfelelő jelek, amiből össze lehet rakni azokat a szakkifejezéseket.
Lehet ilyen példát mondani, mert mondjuk így, hogy mondjam, így megakadt a program során egy jeltolmács?
Még nem tartunk ott.
Tehát ja, még nem tartunk.
Igazából ez úgy működik, hogy a jelnyelvi tolmácsok például el tudnak menni bármilyen rendezvényre, de például egy diplomavédésre, vagy egy doktori védésre, és általában, ha van rá lehetőség, akkor fölkészülnek. És igen, ebben az esetben is feltételezem, ez fog megtörténni, hogy a szakemberrel együtt így felkészülnek arra.
Elhívjuk a jeltolmást, leül majd az előadóval, és végig szaladnak az anyagon, ugye megvan már prezentációban, végignézik, megbeszélik a szakifejezéseket. A szakifejezések egy része az, hogy a közönséges nyelvből megy át töltés. Hát azt ugye el lehet mutogatni.
Igen.
De vannak olyanok, főleg latin eredetű szavak, amiket valahogy körül kell érni szótagonként, vagy valami másképpen, vagy áttenni köznyelvre. Hogyha a jeltolmást tényleg elég ért a szakmájához, hogyha előzetesen tudja, hogy miről van szó, akkor fel tud készülni ezekre a kifejezésekre. Ezt megszervezzük. Éppen ezért nehéz lenne például a rendszeres egyetemi előadást, ahhoz akkor külön szakemberi jeltolmásot kell kiképezni. Másik érdekes dolog pedig a képek. Most már minden úgy történik, hogy PowerPointból az ember vetíti, mutogatja mozgó ábrák, és így tovább. Hát ezt nagyon nehéz a látássérülteknek továbbítani, de a Berci karon működik egy nagyon érdekes berendezés, amivel az ábrákat dombolnyomással ki lehet nyomtatni. Az előző előadásunkban turbulenciáról volt szó. Tehát a víz áramlott, körül folyt például egy repülőgép szárnyat, furcsa örvények meg egyebek keletkeztek. Ezt kinyomtatták úgy, hogy dombolnyomot volt. Én is akkor láttam először, egészen döbbenetes és csodálatos élmény. Nyilván az én ujjam az nem annyira érzékeny, mint aki brailleírást olvas, de ki lehetett tapogatni, és meg lehetett érezni, hogy is működik ez a jelenség, ez a fizikai jelenség. Megfelelő hozzáállással és elegendő idővel és jó akarattal meg lehet csinálni, hogy akár a legbonyolultabb dolgokat is hozzáférhetővé tegyük azoknak, akiknek automatikusan nem sikerül.
Közben, ahogy így hallgatom ezeket az információkat, pont az jut eszembe, és most tényleg nem szeretnék túl nagy szavakat használni, de gyakorlatilag tényleg ez a sok előadás, ugye ez a több év tapasztalat, ez pont azokat az alapokat fekteti le, amely mondjuk a tudományos munkában, a fogyatékos emberek tudományos munkában való részvételét segíti, hiszen pontosan ezek a fogalmi hátterek most alakulnak ki, vagy ezek a metódusok, hogy mondjuk hogyan adjuk át egy látássérült embernek azt, hogy milyen a turbulencia, egyáltalán hogyan képzelj el, hiszen számára a képi megfogalmazás az nem létezik, de még számunkra is, ugye akik úgymond laikusok vagyunk, ha valaki el akarja magyarázni, hogy most hogy is néz ki egy atom belülről, akkor ugye rögtön egy ábrához folyamodunk, tehát nem kezdjük el magyarázni, hogy akkor ott egy gömb, illetve hát a gömböt nyilván el tudjuk képzelni, de egy vakember számára nehéz azt mondani, hogy ott egy gömb, amit körbevesz még egy felhő, ami mondjuk az elektronok áramlását jelölik, és akkor egy látássérült ember gyakorlatilag ezt el se tudja képzelni, míg meg nem mutatják neki tapintással. Tehát ezek az alapok, ezek most mondhatjuk,
hogy... És szerintem nagy változás várható a következő 10 évben. Már vannak olyan berendezések, csak még nagyon drágák, amik itt áttörést hoznak létre. Ugye én már elég régóta működöm a szakmában, emlékszem, amikor nem volt más, csak tábla és kréta. Tehát ha az ember akart valamit, akkor felrajzolta. Ennek a sok hátránya mellett az az előnye meg volt, hogy interaktív. Tehát menet közben ott alakult ki az ábra, hogyha oda teszek egy komplett kész ábrát egy viszonylag felkészületlen hallgatója, akkor nem tudja áttekinteni, úristen, rengeteg vonal. Ha elkezdem rajzolni az alapvonalaktól, akkor kialakult. Aztán utána vetítettük az ábrakat. Most már a számítógépen meg lehet csinálni, hogy mozgó ábrák. Ott alakul ki megint az orruk előtt, és persze sokkal precízebb, mint amikor az ember krétával rajzolgatott. A látássérülteknek történő prezentáció még nem tart itt, tehát kinyomtattunk egy ábrát. De már léteznek olyan berendezések, csak még nagy országon még nem nagyon van. Olyasmi, mint sok egymás mellett levő pici tű, az ember oda nyúl, és akkor kiemelkednek a megfelelő kontúroknak tűk, és ezzel egy ábrát lehet kirajzolni. Ezt mozgóvá is lehet tenni, tehát hogyha megfelelően hozzákapcsoljuk a számítógéphez, akkor például ezt az áramlást, ezt mozgásában lehet tapasztalni. Megérkezik a víz, körülárammalja azt a testet, lehet tapogatni, hogy hol mi történik. Ez remélhetőleg 10 éven belül elterjed mindenhol, és akár az otthoni számítógépekhez is hozzá lehet kapcsolni. Hadd mondjam még ezt, hogy nem közvetlenül ebből a célból, de azt csináljuk, hogy az előadásaink mind fönn vannak az interneten. Tehát nem tud eljönni mindenki. Például azért, mert nem budapesti. Egy ideig csináltak olyanokat, hogy följöttek például egy győri diákcsoport, elmentek a Csodák palotájába, megcsinálták, és eljöttek a mi előadásunkra, külön buszos utat szerveztek. Egyre kevesebb a pénz, egyre kevésbé tudják megcsinálni. De az internet az mindenkihez eljut, remélhetőleg egyre több emberhez. Le lehet tölteni előadásaink, a videófelvétel, prezentáció, minden ott van. Ezeket az ábrákat, a jeltolmásnak a mozgását, mindent, ezt is föltesszük. Réltám a tegnap esti előadás már most fönn van a neten, tehát igyekszünk, és állandóan karban tartjuk a dolgot. Jusson el mindenkihez. Akit érdekel a dolog, visszamenőleg megnézheti, most már 60-70 előadásunk fönn van, és ezzel már lassan lefedjük a fizikának az egész spektrumát. Amúgy büszkék vagyunk, hogy még nem volt ismétlés, tehát mindig tudunk újat mutatni, most is új dolgokról lesz szó, és ahogy fejlődik a technika, remélhetőleg egyre komplexebb bemutatásra lesz lehetőségünk.
Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, a fizika bugyraiban talán ez a képzavar jól szemlélteti azt, hogy milyen érdekes és milyen sokszínű a fizika tudománya. Ez továbbra is Handicap rovatunk itt a 98 MHz-en, amelyben fogyatékos emberekről szóló magazinunkat hallják.
Come into the real life.
Néha nehezen értjük egymást, a nagyot halló embereknek pedig még jobban kell figyelniük a beszédértés során. Forduljunk velük szembe, mert akkor le tudják olvasni a szánkról, amit mondunk. Egy siket embernek például hiába is kiabálnánk, mert úgysem hallaná. Akár hang nélkül, tagolva is el tudjuk mondani, amit szeretnénk, ő akkor is meg fogja érteni, mert szájról is tud olvasni.
Handicap. Magazin fogyatékos emberekről minden pénteken 13 órától a 98 MHz-en.
Tovább folytatjuk a fogyatékos emberek és a fizika világát, illetve a kapcsolódási formákat. Vendégem Szent Katolnai Miklós, az akadálymentes, az FSK, Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány akadálymentesi programiroda vezetője. Ezek a maratoni hosszúságú titulusok az FSK-ban általában így van, de nem baj, mert az így pontos. És Dávid Gyula fizikus, az ELTE TTK Fizikai Intézet. Ből. Egyébként ez is lehetett volna maratoni hosszúság, hogyha kimondjuk az ELTE TTK-t, csak
mondjuk azt mondjuk egyszer ki, ötös korán tudományi egyetem természettudományi karáról vagy.
Ez megfelelő párhuzam volt az FSK titulusok mellé. No, közben Miklós pont arról beszélt nekem, vagy hát nekünk így a zene alatt, hogy létezik nagyonféle, és mind a ketten így kézbe tették a karjukat, szóval nem lesz olyan nehéz a kérdés, vagy még a válasz se lesz nehéz szerintem, szóval azt mondtad, hogy létezik már mindenféle módszer, ami gyakorlatilag az ilyen tudások átadására jött létre az interneten. Tehát például, ha valaki, mert hogy elhangzott, hogy aki nem tud részt venni ezeken az előadásokon, az megnézheti az interneten is, és hogy ennek kapcsán, ugye rögtön mondtad is, hogy ha valaki valamilyen információs vagy bármilyen fogyatékossággal él, akkor is hozzájuthat ezekhez az információkhoz. De hogyan?
Hát egy kicsit ilyen átfogóban beszélnék erről, és az nem, nyilván nem egy előírás mondjuk az ELTE számára, hogy hogyan kell, de hogy vannak olyan lehetőségek, amiket, hát, hogyha az ember ismer, hogy honnan szerezzen hozzá tudást, akkor át tudja fordítani olyan lehetőségekre, hogy tényleg mindenki számára elérhetővé tegyen egy írásos anyagot, egy prezentációt. Nyilván ez amit a Gyula mondott a jövőben, ez a mozgó és tapintható dolog, ez még egy kicsit távolabbi történet, de hogy előadásnak az összefoglalóját mondjuk, hogyha egy látássérült személy letölti otthon, és van hozzá egy felolvasó szoftver, akkor megtudja. Tehát igazából én kicsit azzal is vitatkoznék, hogy a látássérültek nem tudják elképzelni, hogy igazából ezt bízzuk rájuk. Tehát hogyha hozzájutnak az információhoz, már azzal egy óriási lépést tettünk.
De van egyébként ilyen tapasztalat? Tehát tényleg így, mert ugye az egyetemre járnak hallássérült, látássérült fiatalok, tehát nyilván többen kijárták, tehát valahogy csak kijárták azt az egyetemet?
Természetesen, tehát hogy így elvégeznek fogyatékos emberek is ugyanúgy különböző szakokat, és diplomát szereznek, tehát én ezt nem is nagyon ragoznám, mert ez teljesen természetes dolog. Én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi mindenféleképpen lehet még, ugye szóba került a jeltolmács, szóba került a felolvasó szoftver, aztán lehet
modellek,
aztán lehet akár az előadás anyagot, hogyha nyilván megteheti egy-egy előadó CD-n odaadni, azt haza lehet vinni, akár lehet Braille-ben, hogyha a látássérült Braille módon tud olvasni. Aztán lehet, van egy ilyen, hogy könnyen érthető nyelvezet, ezt ugye az értelmi sérültek kapcsán találták úgymond föl, és számukra egyszerűen elmagyarázni, vagy egyszerűen elmondani azt, hogy miről szól egy-egy előadás, ez is lehetséges.
Tényleg, igen.
Szintén a hallássérültek számára a jeltolmács mellett lehet biztosítani feliratozást, ami gyakorlatilag az előadást egy másik kivetítőn feliratozással követ. Aztán ha nem...
De ezt valaki begépeli, úgy real-time-ban?
Így van. Erre vonatkozóan a közalapítványnak van már egy képzési programja, hogy lehet egy ilyen feliratozást megtanulni. Külföldön ezekre általában szoftveres megoldások vannak. Most egyenlőre...
Tehát érzékeli, felismeri a szavakat?
Hát ilyen billentyű kombinációkkal, ahogy a telefonban vannak ezek a
szolgáltatások. Tehát gyakorlatilag majdnem még el sem hangzott a szó, de már megjelenik a
képernyőn. A magyar nyelvre ezt nagyon nehéz adaptálni. Tudom, hogy vannak olyan szervezetek, akik dolgoznak már ezen. A mi képzésünk az egyenlőre arra fog szólni, hogy minél több gyakorlással egy ilyen közel követni az élő beszédet, visszaadni azt a tartalmat, amit éppen elmondott az előadó, vagy ugye még további lehetőségekről beszélve, a nem siketek, hanem hallássérültek számára az indukciós húrok is lehet egy olyan megoldás, ami akadálymentessé tesz akár egy előadást.
De egyébként oktatóként, vagy nem tudom, előadóként nagy kihívás lehet mondjuk egy értelmi fogyatékos ember számára ilyen talán nem is jó, biztos, hogy bonyolult összefüggéseket, ami mondjuk a fizikában jelen van, valahogy interpretálni? Tehát
ez egy kihívás lehet? És ezt azt hiszem, ezt nem sikerült még megoldani. Aha. Én összesen életemben 3 értelmi fogyatékossal találkoztam, aki eltér megpróbált fizikus szakra járni. Végül is lett diplomájuk, de szerintem nem jártunk sikerrel. Ez egy olyan feladat, amit később még meg kell oldani. Még ezekhez, amikről itt az előbb szó volt, az a probléma, hogy ezeket a módszereket folyószöveghez találták ki. Nagyon nehéz ezt alkalmazni matematikai, fizikai, kémiai képleteknek a bevitelére, ez még nincs megoldva. Nyilván valami önkombinációról lenne szó, hogy az előadó irattáblára vagy bemutatja a saját vetített ábráin a képleteket, és a hozzá elhangzó szöveget azt gépelné be valaki, vagy azt fordítaná a szoftver. Ez még hosszú összehangolást igényel, és nagyon kezdeti stádiumban.
De mondjuk maga az előadó is változtat nyilván az előadásán, nem? Tehát, hogyha tudja, hogy egy látássérült vagy hallássérült ember érkezik, akkor nyilván nem ugyanúgy ad elő, mint ahogy szokott, nem?
Én gimnáziumban tanítottam, és ott volt egy 100%-os a látássérült srác. Nagyon megható volt, ahogy az osztálytársai szerették, segítették. Volt egy írógép, amivel írt és jegyzetelt, szünetben foglalkoztak vele, ami hiányzott, azt megmutatták neki, elmagyarázták. Ez egy messzeföldön híres, rossz és vagány osztály volt, a tanárok egyszerűen féltek tőle, és ugyanakkor ebben az osztályban egyszerűen ez az emberi összetartás, ez csodálatos volt.
De mit jelent az, hogy rossz? Tehát ez is már egy relatív fogalom.
Hát kimentek dohányi, azt jó óra közben, a folyosóra azt csináltak mindenfélét, de ugyanakkor ezzel a sráccal csodálatosan és nagyon emberien bántak, tehát egymás között ez ki tud alakulni. És ezzel segítették azt is, aki az előadást tartotta, aki tanította őket, a gyerek minden további nélkül, és teljesen többiekkel egyenértőkkel el tudta végezni az iskolát. Tehát ilyesmire itt is lehet számítani. Nagyon kis arányban vannak, és nyilván a legtöbb előadó nem tud ahhoz alkalmazkodni, hogy egy-két ember van a teremben, aki miatt az egész előadást módosítani kéne, sőt, legtöbbször észre se veszik. Mozgássérült viszonylag sokan járnak, nyilván nekik a legegyszerűbb, mert a látás-hallási problémáik nincsenek, a többiekkel azzal sokkal nehezebb lenne, és nem is nagyon próbálkoztak. Tehát részben az egyetemek nem próbálkoznak ezzel, másrészt pedig a hallgatók is eleve úgy állnak hozzá, hogy ezek a problémák megakadályozzák az ilyen nehezebben átvehető tudományoknak a megtanulását. Remélhetőleg ez változni fog a következőkben.
Tényleg, és ugye ma például az oktatási rendszer gyakorlatilag egy fogyatékos ember számára, hogyha mondjuk információ hátránnyal él, tehát mondjuk látássérült vagy hallássérült, akkor általában nekik valamiféle könnyítéseket írnak elő. Tehát úgy próbálják és most tényleg laikusként teszem fel a kérdést, nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, ezt nyilván szakemberek tudják, vagy mondjuk lehet, hogy ti tudjátok erre a választ, de hogy én azt vettem észre, hogy például aki diszkalkuliás, akkor lehet, hogy neki mondjuk nem kell írásbeli feladatot, hanem szóbeli feladatot megoldani, vagy szóban kell, vagy mondjuk egy siketnéma esetén mondjuk nem tudom, elengedik a szóbeli vizsgát, és írásban kell ugyanazt megtenni. Tehát mindig azt engedélyezik gyakorlatilag ezeknek az embereknek, hogy valamiben könnyítést kapjanak. De vajon egy oktató, amikor találkozik ezekkel az emberekkel, akkor kell-e, vagy nem is tudom, tényleg laikus vagyok, még talán kérdéset tudom normálisan megfogalmazni, hogy kell-e ezeket a könnyítéseket megadni, mert létezik-e olyan módszer, hogy a könnyítéseket nem kellene megadni, viszont egy másfajta tudás átadási folyamattal ugyanazt kapná meg, amit mondjuk egy nem fogyatékos ember. Nem tudom, lehet, hogy nem volt tudatosan értető a kérdésem.
Értem, és ez kapcsolódik a jelenlegi oktatásnak az egyik legnagyobb problémája, az a tömegesedéshez. Ugye, többszörösére nőtt az egyetemre felvetteknek a létszáma az utóbbi 20 évben, és ezzel a színvonal is érezhetően zuhant. Ugyanakkor viszont szeretnénk megtartani azt, hogy amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a magyar tudomány ott van a nemzetközi élvonalban. előbb-utóbb az lesz az egyetemeken is, hogy kialakul két szint, egy ilyen általános tömeges képzés, és plusz a kisebb csoportoknak, tehát például felvesznek 150 fizikust, abból 20-30 az, aki él valamelyik kutató lehet. Ezekkel nyilván másképp kell foglalkozni. Előbb-utóbb elfogadják, most már állunk és kezdik ezt elfogadni. Akik a köznapi iparba kikerülő tudományos emberek lesznek, azoknak nem kell olyan mélyen és olyan hatalmas, magasan szinten elsajátítani a tudományukat. Ezeknél lehetséges például ez a könnyítés. Persze, amit emberileg megtehetünk, hogyha ha nem tudja leírni, akkor szóban vizsgáztatjuk, ez abszolút magától értetődő. Viszont az élvonalbeli tudományról ki kell mondani, ez nem demokratikus, az éles verseny. Ott nem lehet arra bazírozni, hogy valakinek ilyen olyan van, hát akkor le fog maradni. És az a tapasztalatunk, hogy meg lehet csinálni, tehát mindenkinek, akinek egyéni akár társadalmi, akár biológiai problémája van, hogyha megfelelően motivált és megfelelően tehetséges, akkor be tud törni az élvonalba, nyilván a kollégáinak, környezetének, oktatóinak, családjának segítségével, és éppen olyan szinten tud részt venni, mint a többiek, hogyha a tehetség az utat tör, nyilván nem kell akadályokat teremteni elé, hanem segíteni kell, de akkor nem szabad könnyítéseket tenni. Nyilván azt kell követelni, és ő teljesíteni fogja, és ott lesz az élvonalban nemzetközileg is.
Nyilván Bugyuda kérdésemet az is megválaszolja, ugye az élet válaszolja meg, hiszen egy siketnéma emberből is mondjuk lehet iszonyú jó elméleti fizikusak.
Megint Hawkingra kell gondolni, aki az akadályok ellené ott van évtizedek óta az élvonalban.
Illetve igazából, amiről beszéltél, az a pozitív diszkrimináció, ami most egy megoldás, ami működik. De hogy én ezt is másképp közelítem, mert hogy és erről nagyon sokat beszélgetünk így a mi szakmánkon belül, hogy igazából azt kell biztosítani, hogy a tudás átkerüljön a fiatalnak, vagy a gyermeknek, vagy a fiatal felnőttnek a fejébe, és utána azt is biztosítani kell, hogy a tudásáról a számára legmegfelelő módon számot tudjon adni. Ez nem jelenti azt, hogy egy könnyített, vagy egy kevesebb pontos tudásról kell számot adnia, ugyanarról, mint egy, most egy fogom hívni, egy átlag tanulónak vagy hallgatónak, csak ő előfordulhat, hogy bizonyos akadályok bűzközik, egy siket, az feltehetően nem beszél, ő nem fog tudni szóban felelni. Ő neki azt kell biztosítani, hogy ugyanazt a tudást, ugyanazt a követelményt állítsák elé, mint egy úgymond halló beszélő fiatal elé, de neki ő írásban képes arra, hogy számot adjon arról a tudásról. És hogyha ott megfelel, akkor ugyanolyan értékű, mint hogyha szóban elmondta volna.
Ugyanerről beszéltünk.
Igen, csak én nekem ez a megközelítés, ezt így mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy ez az, ami szerintem az oktatás rendszerbe kezd már bekerülni, és egyre inkább érvényesül, és egy örök dilemma még szintén az, hogy hogyan, milyen módon lehet meghatározni azokat a szinteket, vagy mértéket a fogyatékosságban, amikor még lehet integráltan nevelni, és már óvodában, iskolában integráltan oktatni gyerekeket. És hogyha ez beépül, ugye, egyrészt a többségi társadalomnak a tudatába, ha így nőnek fel a fiatalok, akkor ez már nem kérdés az életemben, hogy van egy látássérült, vagy egy hallássérült csoporttársa. Teljesen egyforma, nincsen különbség. Ugye bizonyos dolgokban a nyugat ugye ebben tart mondjuk előrébb, de van egy másik vonulat, hogy vannak szegregált intézmények, és vannak olyan fokú fogyatékosságok, amikhez meg azt a környezetet kell biztosítani, és azon belül is a legjobb fejlődésnek a lehetőségét kell az eszközökkel, az oktatókkal, a tanároknak a felkészültségével biztosítani, és azt gondolom, hogy ezért dolgozunk mi is, illetve még kérdezted itt két körrel hamarabb, az oktatónak milyen a beállítottsága, hogy biztos másképp, szerintem ez sem lehet kérdés. Ugyanúgy kell, hogy készüljön. Őnek a tudás kell a lehető legközelhetőbben, de mégis nyilván a szakmai szinthez, minőséghez, tudományossághoz tartva átadni. És hogy nem, hogy ilyen szempontból nem mérlegelésnek a kérdése az, hogy kik ülnek ott. Őnek csak azt kell biztosítani, lehetőség szerint természetesen, hogy mindenki számára érthető, hozzáférhető legyen az a előadás, óraanyag, bármi, amiről éppen beszélünk, hogy valóban jó, ez esetben mondjuk jó fizikusokat lehessen nevelni, hogy megtanulják azt a szakmát, megtanulják ezt a tudományt, és tudjanak ebből tovább lépni, akár úgy, hogy mondjuk dolgoznak, és csak hasznosítják a napi munkájukba, vagy elmenjek egy olyan tudományos irányba, ami új lehetőségeket felfedez.
Ez mondjuk nyilván ez azért személyiség kérdése is, mert hogy egy oktatónak milyen a személyisége, ő inkább arra helyezi hangsúlyt, hogy nagyon tudományos legyen, és nem érdekli, hogy ez most közérthető-e, vagy nem, vagy pedig inkább az a célja, hogy megszeretesse az adott tudományágat, mondjuk a nagy közönséggel, a lendő tudóstársakkal, hallgatókkal.
Ez megint válaszok ketté. Az egyetemen, amikor kutatókat képzünk, akkor nincs mi volt, nem szabad engedni se a színvonalból, se a bonyolultságból. Más kérdés az ismeretterjesztés. Uh-huh. Most vannak olyan oktatók, vagy kutatók, akik lenézik azokat, akik ismeretterjesztéssel foglalkoznak, mások viszont szeretik.
Miközben ugye volt ez a Minden Tudás Egyetemmel bebizonyította, hogy mekkora tudáséség van az emberekben.
Pontosan, és hogy elég sok olyan kutató-oktató van, aki képes a bonyolultságban nem engedve, de az előadásnak a matematikai egyéb színvonalát úgy módosítva, hogy mindenkinek mindenkinek a fejébe eljusson az anyag, tudnak így beszélni. Elég sokan tudnak megfelelően lelkesen és érthetően és kedvet csinálva beszélni. Most ez viszont mindenféle akadály nélkül eljutott bárkihoz. Ez tényleg a közvetítő közegeknek, a médiáknak a feladata, hogy ezek az anyagok is elérhetők legyenek utólag, és ugye az egész Minden Tudás Egyetemben most is fenn van a neten. Ezeket például lehet utólag is feliratozni, nem tudom, hogy ezek vannak. Ezeket nem real time kell megoldani, ami ugye technikailag nehezebb. Az anyagot utólag úgy fel lehet kezdeni, és később is meg lehet nézni, meg a későbbi generációknak is a rendelkezésre lehet bocsátani. Ezeket az anyagokat később, vagy fejlődik a technika, megfelelő módon preparálva mindenkinek közérthetővé kell tenni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, már csak azért is, mert hát tényleg számomra ez
bocsánat,
nem
egy mindennapi program volt. Mondjam, mert mikor és hol lesz ez az
előadás. Ja, tényleg ezt megvernik, be is
előadás két hét, 4 hét múlva, március 25-én csütörtökön lesz az ELTE Rágymányosi épületében, Pázmány Péter sétány 1/A az északi tömbben, a -1. szinten a nagy előadóban ki lesz plakátolva, és mindenkit szeretettel várunk a bejáratnál.
No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Műsorunk még egy percig nem... Igen, szeretnél valamit?
Nem.
Nem. Műsorunk még egy percig nem ér véget. Most arra kérem technikus kollégámat, hogy egy rövid szignált tegyen be nekem, és még egy rövid felhívás erejéig visszatérünk.
A kutya az ember barátja, de nem csak barátja lehet, hanem segítője, gondozója is. Ők a segítő kutyák. Például a belga juhászkutya a két bottal járó gazdájának fel tudja adni a lejtett tárgyat. Sőt, arra is képes, hogy a billenőfedelű pedálos kukába kidobja a szemetet. A vakvezető kutyák pedig az akadályok kikerülésében segítik gazdájukat.
Handicap. Magazin fogyatékos emberekről minden pénteken 13 órától a 98 MHz-en.
És akkor, ahogy ígértem, egy rövid felhívás, illetve közben rájöttem, hogy 2 lesz belőle. Hiánypótló fogyatékosügyi képzések az egészségügyben dolgozó szakemberek számára. A fogyatékos személyek esélyegyenlőségért közalapítvány az idei év márciusában új akkreditált képzési programokat indít az egészségügyi szakképző és továbbképző intézet támogatásával az egészségügyben dolgozó szakemberek számára, a kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között, a sajátos ellátási igényű paciensek az egészségügyi ellátásban, az esélyegyenlőség biztosítása a sajátos ellátási igényű paciensek egészségügyi ellátásában és az esélyteremtő kapcsolati tréning témakörökben. A képzés célja, hogy az egészségügy legkülönfélébb területein dolgozó kollégákat segítse mindennapi munkavégzésük során, bemutatva számukra a fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód és kapcsolatteremtés legfrissebb gyakorlati ismereteit. Mindegyik képzés térítésmentesen vehető igénybe, valamint 40 pont teljesítési teszi lehetővé az egészségügyi dolgozók 5 évenkénti kötelező 100 pont értékű továbbképzési rendszerében, még ez is egy fontos információ azoknak, akik ilyen képzéseken kell, hogy részt vegyenek. Egyébként a programokról szóló részletes tájékoztatás, illetve a jelentkezéshez szükséges regisztrációs felület elérhető az fsk.hu weboldalon. Itt van nekem egy bonyolultabb link, de szerintem az fsk.hu weboldalról könnyen el lehet érni. És akkor még egy jövő heti programot hadd ajánljak a figyelmükbe. Akadálymentesen a múzeumban március 5-én egész napos előadássorozat műhelyi munka indul a Ludwig Múzeumban, mert hogy a Ludwig Múzeum szeretne azok közé az intézmények közé tartozni, amelyeket nehézségek nélkül látogathatnak a speciális szükségletekkel rendelkező művészet kedvelők. Ezen törekvéseik egyik állomása a március 5-én megrendezett angol nyelvű workshop, amely azt a kérdést járja körbe, milyen lehetőségeket biztosíthat a múzeum a fogyatékossággal élők számára a kortárs művészet akadálymentes megismeréséhez. A rendezvényt a térségben működő társintézményekkel együtt rendezik meg, ezért az előadások angol és magyar nyelven hallgathatók, az angol nyelvű előadóknál tolmácsolást is biztosítanak. Így aztán lehet jelentkezni a Ludwig Múzeumnál, ha meg is lesz, akkor meg is tudom mondani. Igen, az info@ludwigmuseum.hu internet címen, illetve e-mail címen lehet jelentkezni, de hogyha megnézik a Ludwig Múzeum honlapját, akkor ott is megtalálják ezeket a jelentkezési lehetőségeket. Ezzel a két információval köszönöm meg eddigi figyelmüket, és remélem, hogyha valaki érdeklődik a fizika iránt, akkor március 25-én ott lesz az ELTE TTK fizikai intézetének előadásán. 17 órakor kezdődik a Pázmány Péter sétány 1/A északi tömbjének -1. szintjén. Köszönöm, hogy itt voltatok, hallgatóinknak a figyelmet, viszont hallásra jövő hét.